És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánit Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. Mi lesz a következő termékünk?
A következő termékünk a kötözött csavart hús, amelynek az alapanyaga a sertésdagadó, fehérkara és kolbászhús. A dagadót és a karajt befűszerezzük, másnapig állni hagyjuk. Másnap előkészítjük a kolbászhúst, az a hagyományos kolbászhús, amiből kolbászt is töltünk. Ezt a kinyújtott dagadóra terítjük, majd beleágyazzuk a méretre vágott fehér karajt. Ezt feltekerjük, körkörösen megkötözzük, és így jön ki a csavart hús alakja, úgymond. Ezután főzzük, majd enyhén megfüstöljük, és így tálaljuk. Hideg tálakra nagyon ajánljuk. A vendéglőink nagyon sokat megvásárolnak ebbe hideg tálakra, nagyon szép, esztétikus és finom termék.
És ez is úgy hangzik, mint ahogy házilag készítjük, ahogy otthon disznóvágáskor.
Így van. Tehát igyekszünk a házias ízeket és a házias módszereket minél többet használni.
Köszönöm szépen. János Jaliszt kollégaként ismerem lassan 30 éve. Érdekes visszatekinteni és megkeresni a lelkesedéssel teli 90-es években magunkat. Ahogy egy kisvárosban próbáljuk a forradalom utáni években kialakítani, kikönyökölni és megértetni az újságírás és az újságíró szerepét, helyét. Abban a kisvárosban, Gyergyószentmiklóson, ahol két helyi újság és két helyi televízió működött éveken keresztül. Az emberek legtöbbször mindkettőt olvasták, mindkettőt nézték. Volt abban az időszakban valami gyermek ilyen tiszta, igazi. Aztán később egy főzőműsor kapcsán kerültünk ismét kapcsolatba. Ebből a műsorból nagyon sok apró, kis konyhai titkot tanultam meg. Aliszka, ahogy mi hívtuk, nagyon gyorsan és egyszerűen tudott elmagyarázni olyan bonyolult ételeket is, melyekhez egy kezdő háziasszony magától hozzá sem látna. Most következő beszélgetésünkből kiderül, hogy mesevilágba is képes elvinni magával, de azt is megismerjük, hogy miként készül egy receptes könyv. Ami viszont nem derül ki. Mai napig felhívom, ha például cseresznye szalsza vagy a diófagyi receptjét szeretném elkérni. Aliszka kacag egy nagyot, hogy de Orsi, már ötször elküldtem, és hatodjára is diktálja. Hallgassátok szeretettel a Jánosi Alizzal készült beszélgetést. Nagyon szeretnék újságírókkal is beszélgetni, akik dolgoztak, vagy dolgoznak a szakmában, és nem utolsó sorban az is érdekel, hogy vagy most. Úgyhogy köszönöm, hogy beszélgetsz velem, de kezdjük a legelején, és azért szeretem a gyermekkorát kérdezni mindenkinek. Egyrészt nagyon szívesen beszél erről mindenki, másrészt meg szerintem fontos. Úgyhogy kérlek, arról mesélj, hogy ami a gyermekkorodból érdekes volt, és hogy az neked hol zajlott, és hogy fontos-e, hogy ott zajlott?
Hát igen, a gyermekkorom, hát mit meséljek? Szárhegyen zajlott a Lázár kastélynak az árnyékába, úgymond, mert a szüleimnek a háza, hát mindösszesen 50 méterre volt a Lázár kastélytól, hát ez szerintem eléggé meghatározta az én gyermekkoromat, főleg a fantáziám fejlődését, mert hogy mondjam, ott a szomszéd gyerekekkel közösen nekünk volt egy olyan játékunk, ami arról szólt, hogy hazudjunk. Ennek ez volt a neve. Na most ez a hazugságjáték, ez arról szólt, hogy amikor nem volt jó idő, esett az eső, vagy mit tudom én, hát ott még a környéken akkoriban voltak ilyen tornáncos házak, vagy ha nem tornáncos házak, akkor ilyen ereszes házak, például nálunk a sütő teteje, a pince tetejére lehetett jól felkuporodni, felhúzódni, és akkor ott miközben esett az eső, mi azzal szórakoztunk, hogy találtunk ki hajmeresztő történeteket a Lázár kastélyról, a Ferencrendi kolostorról, de legfőképp arról az alagútról, ami állítólag akkoriban ezt beszélték a felnőttek, vagy nem tudom honnan jött ez a gondolat, de mi szentül meg voltunk győződve, hogy a két épület között létezik egy titkos alagút. És akkor ott gróf kisasszonyokról, király kisasszonyokról, hercegekről, lovagokról, mindenről tudtunk, vámpírokról, meg minden ilyenről ilyen elképesztő történeteket kitalálni. Plusz ugye, hogy ott volt, hát nekünk az volt a grund, hogy egy ilyen plasztikus hasonlatta léjek a Pál utcai fiúkból, tehát ott mi voltunk az első régészek, hogy mondjam, Tarisznyás Márton előtt mi már ott jártunk, nagyon sok értékes cserepet megtörtünk paprikának, és elárusítottuk egymásnak ilyen apró lapos kavicsokért, mert az volt a váltó, a pénz, meg ilyenek voltak ott. Rengeteg sok borsot törtünk Tarisznyás Márton óra alá, úgy neveztük, hogy Múzeum Mackó, meg ehhez
mert hasonló. Ő akkor ott dolgozott?
Ő ott dolgozott, ő minden reggel jött, egy kicsit úgy oldalra hajolva, határozottan ahogy vonult be a mi utcánkon, a Bástya utcán, amit akkoriban Bikák utcájának is neveztek, vonult ott be a kastély felé, az egyik kezében az aktatáskája, úgy az aktatáska felé biccentett, egy picit félrehajtva a fejét is, és akkor, mivel ő nagyon haragudt, hogy mi ott játszottunk benne a kastélyba, a kaszatömlecben volt az irodája, nos, nagyon haragudt arra, hogy mi ott játszunk, hát ezért minket többször is megszígdott, elkergetett az udvarról, mit tudom én, persze mi erről mélységes nagyokat hallgattunk a szülők előtt.
Na, látod, megírni, hogy mesélni.
A szülőknek is, akkor megkaptuk a magunkét, na de nem tudtunk ellenállni, csak ott voltunk. Aztán később a fiatal koromat is meghatározta, akkor már teljesen tudatosan segítkeztünk Zöld Lajosnak, meg alig vártuk, hogy jöjjenek a művészek, hogy ott füleskedjünk körülöttük. Rengeteget lehetett tanulni. Én állítom, hogy egy-egy hónapnyi művésztábor alatt többet tanultam, mint előtte az egy év alatt az iskolában. Amit így összeszedtünk a művészektől. Ez már ugye nagyobb korban, főleg fiatal korban volt, aztán igyekeztünk, amiben csak tudtunk segíteni, mikor mit kellett, azt csináltuk. Ha felszolgálni kellett, felszolgáltunk, hanem ástunk, hanem bármit, vagy követ hordtunk, vagy szedtük a szemetet, mindent csináltunk, amire Zöld Lajos megkért.
Na látod, például ezt a képet én soha életemben el nem tudtam volna képzelni a Lázár kastélyról, mert az én fejemben a Lázár kastély az egy nagy, bezárt valami. És így, ahogy mesélsz róla, tényleg olyan, mint egy mesevilág. Tehát, hogy...
Hát most olyan, de ez nem olyan volt. Utána, ami fontos és szintén meghatározó az életemben, az a Csíkszeredai Matematika-Fizika Liceum, ami most Márton Áron gimnázium. Azt soha el nem felejtem, hogy amikor elmentem oda beiratkozni a felvételire, akkor az ajtót nem tudtam kinyitni, és a kilincset alig értem fel. S olyan félelmetes volt belépni abba a hatalmas épületbe. Na hát 4 év alatt az az épület volt az év nagyobb részében az otthonom, ugye, mert bentlakó voltam, és mondjam azt, ott értem igazából felnőtté, és nagyon-nagyon meghatározó volt az a 4 év számomra. Hadd nem mondjam, hogy a mostani legjobb barátaim is Csíkszeredába élnek, és hát azok a régi osztálytársak, akikkel ugye együtt bulisztunk, és együtt lógtunk a Michelin kertbe, meg jártunk irodalmi körre, meg színházba, meg ilyenek.
Ez a 80-as évek?
Ez a 70-es évek vége, tudnélik 80-ban érettségiztem.
Milyen szakon végeztél? Akkor mi volt a matematika-fizika liceumban? Milyen
hát abba az időbe, amikor én oda kerültem, akkor én úgynevezett szupermatek osztályra felvételiztem, és felvételt is nyertem a B-osztályba. Na és abban az időszakban, 9. osztályban nekünk 13 vagy 14 matematika óránk volt, és valami 7-8 fizika. Hát ezt ne vágj ilyen képet melléje, mert 9. 10-ben volt a világ legjobb matematika tanára tanított, ettől elbűgöm magam, Kánya Gyula bácsi. Most is akkora szeretettel gondolok rá, hogy azt én elmondani nem tudom, életem legeslegjobb tanára volt. Ő volt az, aki velünk hülye gyermekekkel el tudta hitetni, hogy szép a matematika. Sajnos nem ő tanított 11-12-be, mert ha továbbra is ő tanítson, akkor most atomfizikus lennék.
De azért azt is mondjuk el, hogy a bentlakás viszont az nem olyan volt, mint ahogy ma elképzeli az ember a bentlakást, hogy ketten, hárman egy szobában, külön fürdőszobában, stb., hanem 20-30 fiatal egy hálószobában. Hideg volt, hideg víz volt, hetente egyszer lehetett zuhanyozni.
Igen, tehát, minket ez... Nem zavart? Különösebben nem zavart abban az időszakban. Tehát nekünk egyéb gondjaink voltak akkor. Persze volt olyan, hogy reggelre a tálba felejtett víz befagyott. Előfordult. Még az is előfordult, hogy patkányok kosornyáztak a hálóba, amiben 9-ben voltunk 40-en. Azt hiszem, hogy a tanév végére tudtam meg a nevét, hogy a háló másik sarkába hogy hívják azt a magas barna leánkát, érted? Tehát valahogy így nézett ki. Na, hogy mondjam, így a közelebbi ágyak között megvoltak a klikkek, stb. Mit tudom én, aztán 11-12-be 5-en mi külön költöztünk a mi évfolyamunkról, egy ilyen folyosóból elkerített részbe, akkor már nagyon extra volt a dolog. Hát nem is tudom, hogy mi hogy kerültünk oda. Mi egy kicsit kilógtunk a sorból. Ez volt a mi titkos szervezetünk, az Ekida. Ez a nevek kezdőbetűiből állt össze. Enikő, Kati, Ilona, Dorottya és Arisz. Enikő orvosnő, Kati fotós, Ilona segítőnővér.
Di.
Dorottya, ő angol tanárnő, és én pedig, hát most már ugye mondhatjuk azt, hogy gasztronómiai szakíró.
Azért szeretnék ezen még egy kicsit itt elidőzni, bár nem szeretném az adásidődet elvenni, mert hogy, tehát, hogy nekem is megvan ez a megtapasztalásom, hogy 40 ember tud úgy élni egy évig, hogy nem esnek egymásnak, sőt, barátok lesznek, megszeretik egymást, stb. Tehát, és ma teljesen elképzelhetetlen ez. Tehát, hogyha ma azt mondanánk egy 9-es lánynak, hogy 40-en lesztek egy szobában, és úgy fogtok lakni, nem tudom, mi történne, nem? Tehát, hogy igen, működik ez, ezt akarom kihangsúlyozni, hogy az ember képes együtt élni a többivel.
Persze, hogy képes együtt élni, de mondom, hogy nekünk abban az időszakban kisebb gondunk is nagyobb volt annál, mint az, hogy 40-en vagyunk egy hálóban. Minket nem az érdekelt.
Mi érdekelt?
Minket az érdekelt, hogy miért nincs minden nap kimenő, hogy miért csak szombaton lehet kimenni, hogy egy hónapban miért csak egyszer engednek haza. Nekünk ezek voltak a nagyobb problémák, mint az, hogy 40-en vagyunk egy hálóban.
Uh-huh. Akkoriban nem volt szabad, és ez is szerintem nagyon sok fiataloknak főleg teljesen elképzelhetetlen, hogy nem volt magától értetődő ilyen kör, olyan kör, különböző plusz tevékenység az iskolában. Tehát tanulni lehetett, esetleg sportolni. Mégis volt annak az iskolának valami olyan szerepe szerintem, vagy valamit olyan jól csináltak abban az iskolában mindig, hogy mégis adott egy csomó pluszt, nem?
Rengeteget. Rengeteg pluszt adott. Tehát egyszer is az ottani tanárok, azok a tanároknak a többsége nem csak tanított, hanem nevelt is. És például a helyes írás az annyira fontos volt, hogy az a Kánya Gyula bácsi, aki ugye matek tanár volt, és megszerettette a matematikát, az képes volt három helyes írási hibáját levonni egy jegyet. Tehát odafigyeltek. Odafigyeltek az ilyenekre, meg arra is, hogy neveltek, mit tudom én, például az is Gyula bácsitól ered, hogy leánygyermek hidegkőre ne üljön. Mert mi nagyon szerettünk a gimnázium lépcsőin ücsörögni, vagy oda felkapaszkodni, ott két oldal van az a kőkorlát, vagy nem tudom, hogy mondjam, oda, és ott szerettünk ülni, Gyula bácsi jött, és megfogott így a karunktól fogva, s felállított, leánygyermek hidegkörre ne üljön. Na.
Igen. Mi lett az érettségi után? Mi történt, ami fontos, amit úgy érzed, hogy elszeretném?
Hát mi történt? Az érettségi után próbálkoztam én kétszer felvételizni egyetemre, mérnökire, mert ugye abban az időben minden 10 érettségizetből 9 mérnök lett, és az volt az irányzat, hogy akkor én is legyek mérnök. Nekem nem füllött a fogam ehhez a dologhoz, és na, hát, hogy mondjam, kétszer felvételiztem, egyszer se jutottam be, plusz, hogy mondjam, abba az időben csak 4% magyart vettek fel minden egyetemre, úgyhogy aki nagyon-nagyon eminens volt, azok bejutottak, akik kevésbé voltak jók matekből, azok nem igazán. Én most bevallhatom, hogy elkövettem még egy olyan cselt is, hogy nagy véletlenül bejussak, tudod, egy mérnökére, mert nem akartam mérnök lenni, csak hát úgy ugye ilyen felnőttek a szülők hatására, nem akartam nagyon ellentmondani nekik, és akkor elmentem felvételizni perce, és levezettem a képletet, csak éppen nem helyettesítettem be az adatokkal, és fejem fölött húzták el a vonalat.
Na. Talán jobb is így, nem?
Ez, mondjuk ezt a disznóságot egyedül nagybátyám tudta, de ő már nem él. Jött a mindent elsöprő szerelem, és férhez kellett menjek én is, mint mindenki más az én korosztályomból. Hát ez, hogy mondjam, a mostani fiatalok így elszörnyülködnek, ha én azt mondom, hogy 21 évesen férhez mentem. Pontosabban 20 évesen férhez mentem, és 21 évesen már megszületett a fiam. Nos, akkor hát, hogy mondjam, utána 14 évet értem többé-kevésbé boldog házasságba, közben még született egy lányom is, ez erről szólt, meg a fotózásról, mert azzal foglalkoztunk az ex-párommal, és egy fotós vállalkozást állítottunk abba az időbe talpra. Na, hát, hogy mondjam, azt hiszem 98-ban külön vártak az útjaim, és akkor ugye nekem volt két gyermekem, akiket el kellett tartanom, nem mintha ő nem segített volna, de főleg ezt én tartottam feladatomnak, és akkor egyrészt valamiből meg kellett élni, másrészt azt mondtam, hogy eddig az életem szólt arról, hogy gyermekek, házasság, stb. Akkor most lássuk, hogy a karrier porondon mit tudok alakítani. És akkor így elgondolkoztam magamba, több napon, több éjszakán át, ez nem ment azért ilyen egyik napról a másikra, és akkor két dolog jött ki nekem a végén, kristálytisztán, amivel úgy mond, hogy szeretnék foglalkozni, és ebből az egyik az írás volt, a másik a főzés. És akkor én elkezdtem hamarabb az írással foglalkozni, úgyhogy hamarabb kezdtem az írás és fotózás felét a kis újságnál. Ott voltam csekély 3 hónapot, azt hiszem, aztán a kis újságtól átcsábított az Új Kelethez Lukács János, ott ő ugyanis munkakönyves állást ígért, ami a kis újságnál nem volt. Ez nekem viszont szempont volt, hogy azért a ledolgozott éveim azok számítsanak valamit. Na hát átkerültem Kelethez, aztán az Új Kelethez Csinta Samunak és Gergely Iminek köszönhetően, mert Imi szólt nekem, hogy ürült egy hely a Krónikánál. Átkerültem a Krónikához. Mit mondjak, a krónikás újságírói éveket tekintem én az újságírói pályám csúcsának. A Heti Laptól átkerülve oda, ahol ugye egy nap volt lapzárta, a Krónikánál napjában több lapzárta is volt, tehát minden rovatnak meg volt a lapzártája, hogy hány órára kell küldeni az anyagot, és így tovább. Tehát, hogy mondjam, valahogy úgy éreztem magam az első hónapokban, mint az a kocogó, aki beáll sprintelni az olimpiai bajnokok közé. Érted? Tehát valahogy én úgy éreztem, hogy olyan lassú vagyok, hogy arra kifejezés nincs. Na, aztán felkaptam én a túrát, és egy néhány szép évet dolgoztam a Krónikánál, aztán onnan el kellett jönni, egyrészt, mert nagyon-nagyon csábítottak Mihály Laciék és Burus Boti, ők voltak akkor a Górék a Hargita népénél, oda csábítottak, több pénzt ígértek, amire akkoriban nagy szükségem volt, mert a Krónikánál akkor nagyon gyenge volt a bérezés. És akkor ott, hát még egy hónapot se dolgoztam, amikor jött Isán Csongi is, ő kért meg, hogy akar indítani egy gasztró mellékletet, nem-e lennék én ennek a, nem-e vállalnám fel ennek a főszerkesztését, és hogy kér egy laptervet. És kérdeztem, mikor, azt mondta, hogy a tegnapra. Na, mondom, jó, és akkor elkészítettem a laptervet, aztán ez a tegnap majd 3 hónap múlva materializálódott lappá, és akkor hát 9 évet szerkesztettem a Székely Konyhát, majd aztán a te felkérésedre 3 évet a Székely Konyha magazint is a tévébe, ami egy főzőműsor volt.
Na, egy hát pillanatra álljunk meg, egy pillanatra, csak azt akarom kérdezni, hogy mit gondolsz te azokról az évekről, amit mond a Krónikánál és a Hargita Népénél, tehát ez a, ha jól számolom, akkor a 2000-es évek eleje, hogy a mai újságíráshoz képest az milyen volt? Jobb volt, tartalmasabb volt, rosszabb volt, telibb volt cenzurával, cenzurázottabb volt, nehezebb volt. Milyen volt?
Hát figyelj, a krónikás újságírás, ezért is mondom, hogy az újságírói pályám csúcsának tekintem, mert az egy nagyon szép időszak volt. Na, Csinta Samu azt mondta nekem, hogy írjak le mindent. Még azt is írjam le, amiről úgy gondolom, hogy az nem kell benne legyen az anyagban. És én igyekeztem is ennek megfelelni, és tudtam azt, hogy a lap mögöttem áll. Érted? Hogy a lap mögöttem áll, tehát kiállnak értem. Volt olyan, hogy mit tudom én, valaki örjöngve hívta fel telefonon Csinta Samut, hogy én mit írtam. Ezeket mindig megtudtam úgy majd 2 hét múlva, 1 hónap múlva, hogy Samu felhívott, csak viccesen elmondta, hogy tudod-e, hogy meg volt sértődve, nem tudom ki. Na, nem tudok róla, hogy bepereltek volna, hogy fenyegettek, arról tudok perrel, de a lap annyira mögöttem állt, hogy minden ilyen kivédett, tehát megtudtam én azt örökké, hogyha valami cikke miatt cirkusz volt. Azt mindig megtudtam, de örökké később tudtam meg. Na, én ezt a fajta újságírást próbáltam folytatni a Hargita Népénél is, ott viszont elég hamar kiderült, hogy ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Mert nem azt mondom, hogy nem azt írtam le, amit akartam, sőt, nagyon sokszor azt is leírtam, amit nem akartam, mert például sose felejtem el, volt egy időszak, amikor a lapnak egy olyan idióta szerkezete volt, érted, hogy ha volt híred elég, illetve anyagod elég, ha nem, egy oldalt meg kellett tölteni, és abban volt egy ilyen rövid hírfejezet, tudod, ahova kellett írni olyan 2500 karaktert, úgy körülbelül ilyen 7-800 karakternyi rövid szövegekből, tehát ilyen 1-2 mondatnyi szövegekből, ami ilyen rövid hírek címszó alatt futott. Na most egy kisvárosban el tudod képzelni, hogy mennyi ilyen rövid hír van, hát olyan volt, hogy alig akadt. Nos, abban az időszakban történt az, hogy ez egy mai napig szégyellem magam, hogy leírtam december elején, hogy Gyergyóba lehavazott. Ez volt a nagy hírem. Hát ez óriási szenzáció, ugye? Gyergyóba december elején havazott.
Hát van az az év, amikor az.
Most már igen, de na, nem tudom, tehát, hogy mondjam. Szintén a Hargita Népe volt az az időszak, amikor, mondjam azt úgy, meg is utáltam az újságírást. Egyrészt azért, mert, nem is tudom, hogy ezekről érdemes-e beszélni. Volt olyan, hogy féloldalas cikk jelent meg rólam, amiben engem töményen szidott valaki, ilyen olvasói levél gyanánt, és annak a végén egy fél mondat jelent meg a szerkesztő részéről, hogy a szerkesztőség nem föltétlenül ért egyet a levélírójával. Tudod, apró betűkkel zárójelbe. De a nagy szallag cím hatalmas betűkkel az én nevemmel, tudod, ami a címben az én nevem volt, megjelent az újságba. No, akkor nagyon elegem lett, aztán utána még inkább, tudod, amikor jött ilyen-olyan mindenféle magas beosztásban lévő emberek, tudod, egyik nap mondtak egyet, azt leírtam, másnap mondták annak a teljesen ellenkezőjét, és akkor egyre több olvasó kezdte kérdezgetni, hogy mi is van. Érted? Tehát, hogy mondjam. És a vége felé már nagyon láttam, tudod, hogy ki mikor hazudik. És ha esetleg feltettem egy kényelmetlen kérdést, akkor még meg is sértődtek rám. Nos, aztán nekem menekülés volt a székely konyha, mert aztán főleg, amikor már nem kellett én újságcikkeket írjak, csak a székely konyhát szerkesztettem, meg csináltam a tévéműsort. No, az az utolsó néhány év, 2017-től 20-ig, az egy szép időszak volt. Azt az időszakot nagyon szerettem.
Az előző témára muszáj még beleszúrjam, ne haragudj, hogy beleszóltam, hogy az újságíró kérdésekkel provokál, ez tipikus az, nem?
De ez a dolga az újságírónak, hogy kérdésekkel provokáljon, és én próbáltam ezt csinálni, mondom, a Hargita népénél is, de nem volt igény rá. Tudod, ott inkább arra volt igény, hogy amit valaki elmond, azt lehetőleg olyan mondatokba szed be, amiben van alany és állítmány is, nem csak bővítmény, leírjuk. És akkor én leírtam, tudod, igyekeztem megfelelő alannyal és állítmánnyal felruházni.
A székely konyhára, amit azt hiszem, hogy nem baj, hogyha egy kicsit ilyen személyes megközelítésből fogunk erről beszélni, mert hogy nekem ugye az is dolgom volt, hogy hetente megnézzem a székely konyha műsort elejétől végéig. És én annyit főzésről és főzésből és főzési taktikákat, praktikákat, mint amit a székely konyha kötelező nézésekor tanultam, tehát hogy soha annyit nem tanultam. Nekem nagyon hasznos volt, bár untam mindig megnézni a 25 percet, mert hát nyilván az ember szívesebben csinálna egyebet, de hogy én rengeteget tanultam belőle, érthető dolgokat mondtál, olyan recepteket készítettél, amit meg tudunk itt főzni, nincs benne kaviár, vagy nem tudom micsoda, nem kellettek hozzá olyan alapanyagok, új ötleteket adtál. Tehát, hogy én, ha egy kicsit is megszerettem főzni, akkor én ezt azoknak a műsoroknak tulajdonítom, amit kötelező módon megnéztem a székely konyhát veled. Úgyhogy hát erről mesélj egy kicsit.
Ezt örömmel hallom, mert, hogy mondjam, én úgy őszintén, én ezt is igyekeztem lehetőleg a legjobb tudásom szerint csinálni, és hát amit én tudtam, meg időközben, menet közben megtanultam, én azokat igyekeztem elmondani, és úgy igyekeztem felállítani a műsort, hogy lehetőleg ünnepekhez kötődjön, évszakokhoz kötődjön, mit tudom én, tehát nem készítettünk mi epres desszertet decemberbe soha. Mert az eper nálunk május végén, június elején van. És ezért akkor volt az epres desszert. Tehát, hogy mondjam, valahogy így igyekeztem felállítani, meg egyáltalán, hogy mondjam, a régi hagyományos recepteket igyekeztem leporolni, és egy kicsit idehozni a 21. századba, de lehetőleg úgy, hogy a régi íz az megmaradjon. Tehát ilyeneket mondjam azt, hogy rengeteget tanultam szakácsoktól ilyen technikai dolgokat, mert egy idő után azt mondtam, hogy nem lehet azért kiállni a tévéképernyőre úgy, hogy az ember butaságokat beszéljen, meg mit tudom én, olyasmiket, ami nem állja a helyét. Én nagyon sokszor konzultáltam szakácsokkal egy-egy műsor előtt például, és hogy mondjam, az az időszak nekem is bizonyos mértékig tanuló időszak volt.
De azt is mondjuk el, és azt gondolom, hogy nem tűnik túlságosan ilyen kedveskedésnek, vagy behízelgésnek, mert nem annak szánom, hogy szerintem nem sokan tudnak annyit a székelyföldi gasztronómiáról, mint te. Mert te évek óta gyakorlatilag millió egy emberrel tartod a kapcsolatot, ott vagy főzőversenyeken, ott vagy a vidéki, a falusi emberek konyhájában, kíváncsi vagy rájuk, mert ott lehet lenni úgy is, hogy az embert nem érdekli, de te kíváncsi vagy, meghallgatod őket, beszélgetsz velük, hajlandó vagy újat tanulni tőlük, vagy hajlandó vagy megnézni, hogy 51-szer is, hogy készítik el a töltött káposztát. Tehát, hogy én ezt láttam benned, és nekem ezt tetszett mindig nagyon, hogy nem úgy reagáltál, vagy nem úgy viszonyultál ehhez az egészhez, hogy kész, én már mindent tudok, köszönöm szépen, hanem újra meg újra képes vagy tőlük tanulni, és nyitott vagy rá.
Így van, tehát ez, hogy mondjam, valahol abból az alapigazságból ered ez a fajta kíváncsiság, hogy van ez a jó mondásunk, hogy olyan buta ember nincs, akitől tanulni ne lehetne. Na, ezt én hiszem is, Orsi. Ezt én hiszem is. És őszintén szólva, a mostani munkámban is, például a gyűjtésekkor, amikor gyűjtjük a recepteket, én nap mint nap elámulok, hogy azok az egyszerű falusi asszonyok milyen technikákat és milyen dolgokat tudnak. Érted? Tehát el nem gondolnéd róluk, hogy miket tudnak, és tudják zsigerből. Érted? Tehát kérdezed, hogy honnan tudja, mi így szoktuk. Mi így szoktuk, ez a válasz, kész. Tehát ez azt jelenti, hogy azért szokták így, mert ő valakitől, édesanyjától, nagymamájától, nagynénitől, szomszédasszonytól, akárkitől, ő így látta, így tanulta meg, így tudja, és azt mondja, hogy ez így jó, kész, pont, nincs tovább a pelláta.
És tudnak a semmiből is változatosat és finomat főzni.
Jaj, ez a másik. Ez a másik. Ez a másik. Tehát főleg falvakon mindig abból indulnak ki, ami a kamrában van, ami a pincében van, ami a kertben megterem, és aztán azután kezdünk azon gondolkozni, hogy elmegyünk a boltba valamit vásárolni. Tehát ez az alapgondolkodás még mindig megvan a falusi emberekben.
De közben mondod, hogy gyűjtés, éppen mivel dolgozol, erről is mesélj.
Hát éppen mivel dolgozom? Hát jelenleg a Tortona kiadónak dolgozom ilyen szerződéses viszonyban, szakácskönyveket szerkeztek, amikhez a recepteket más gyűjti, de gyűjtök én is Bartalis előtt fotós kollégámmal együtt. Most jelenleg épp Felcsíkon. Tavaly volt egy gyergyói projektünk, az volt a tanuló projekt, ott tanultuk meg, hogy jól. Ugyan a kiadó adott néhány támpontot, illetve megszabta a keretet, hogy mi között mozoghatunk, úgymond, tehát mi az a minimum elvárás, aztán a hogyant, azt menet közben előddel ketten találtuk ki, hogy legyen, hogy jó legyen. Tehát most Felcsíkon nem úgy gyűjtünk, mint például a tavaly Gyergyóba.
Mert mi az, amit másképp csináltok? Tehát mit lehet ebben másképp csinálni, mint az, hogy az ember elmegy valakihez, és lefotózza, leírja, amit főz?
Hát például azt, hogy hogy sokkal jobban meg lehet bízni a háziasszonyokba, és sokkal jobban lehet egyezkedni és megkérni őket dolgokra, mint ahogy a tavaly Gyergyóban csináltuk. A tavaly egy kicsit olyan félve dolgoztunk, érted? Emiatt nagyon sok volt az üres járat is. Uh-huh. Na, meg a fölösleges járkálás, tudod, tehát most az idén azt mondtuk, hogy a target a napi 5, tehát napi 5 asszonyhoz el kell menjünk, hanem a Gyergyói medencéből a Marosfői hágón nem érdemes beereszkedni felcsifra. Na, és akkor ezt tartjuk, tehát napjába 5 helyre elmegyünk. Akkor a másik a munkaszervezés. Vannak olyan ételek, tehát úgy átlagban egy asszonynál egy órát, másfél órát töltünk, úgy annak függvényében, hogy mennyire komplex az étel, mert végigkövetjük az étel elkészítésének a fázisait is. Na de rájöttünk, hogy a könyvbe úgyse tudunk 57 fotót berakni egy étel mellé, mert annak a keretei meg vannak szabva. És akkor próbáljuk előre ilyen telefonos beszélgetés útján kitapogatni, hogy annak az ételkészítésnek például melyek a kulcsfontosságú fázisai, amiről érdemes fotót készíteni. Tehát most mit tudom én arról, hogy az asszony vágja a murkot kockára, arról szerintem egy könyvbe bőven elég 2-3 fotó. Utána, hogy az hogy néz ki, amikor kockára vágja. Utána szerintem az értelmes olvasó magától is fogja tudni, hogy milyen az, amikor a murkot kockára vágjuk. Na, de nem biztos, hogy mit tudom én egy süteménynél például tudja azt, hogy a túrós buktát, hogy kell a tésztát behajtogatni, hogy az bukta legyen, akkor erről fotót kell készíteni. Tehát ez nagyon fontos.
Értem. Hogy fogadnak egyébként az emberek, amikor megkeresed? Nyitottak, szívesen fogadnak, vagy kell őket győzködni, kérlelni? Egyáltalán honnan tudod, hogy hová mész mondjuk Csíkszentmihályon?
Hát most, ha Csíkszentmihályt mondtál, én mindig a személyes ismerőseim vonalán indulok el hamarabb. Ha nincs személyes ismerős, akkor bárkit megkeresek. Bárkit. És megkérem, hogy segítsen. Volt, hogy kerestem polgármestert. Még a megyei tanács alelnökét is felhívtam adott pillanatban.
Uh-huh. És na, az emberek tudják, hogy egy faluban ki az, aki jól főz, vagy kihez érdemes oda irányítani téged?
2-3 ügyes asszonynak a nevét kérem. Akkor van olyan, hogy elmegyünk, azt utánunk telefonálnak, hogy az a helyzet, hogy még volna két ember, hogy esetleg nem lehetne, hogy ők is benne legyenek a könyvben. Vagy Gyergyóban történetesen borzonton jártuk meg, hogy adott pillanatban elmentünk, mi úgy tudtuk, hogy salátás pasulylevest készít a néni, az egyik, a másik pedig főz egy paradicsomlevest. És amikor megérkeztünk, volt 3 néni. És egy nagy tál leterítve az ágyon, és adott pillanatban belelestem, és láttam, hogy ott kell a fánkhoz a tészta. Na most a szomszédnénit, aki paradicsomlevest akart főzni, azt meggyőztem, hogy tudunk venni fázisfotót abból is, hogy ahogy formázza a fánkot, mert ott a tészta még csak kelt. És arról, hogy süt is, az pont elég lesz ahhoz, hogy a fánkot betegyük, és akkor legyen inkább az, hogy a fánkot ő süti. Igen, ám, de amíg főtt a pasulyleves meg, készült a fánk, stb., a harmadik néni a legidősebb, egy aranyos nénike, azt mondja, hogy amíg ezek elkészülnek, ha ő főz egy ilyen régi módi leves, egy egyszerűt, ami ezek előtt meg lesz, akkor ő benne lesz a könyvbe. És mondtam, hogy hát persze, hogy benne lesz. Na hát annak a kapros ordás levesnek az ízét ebbe a pillanatban is érzem a számba. Érted? Tehát az egy olyan finom valami volt, és a paszújleves még nem volt sehol, a fánkok még nem voltak megsülve, és mi előtte jó ízűleg kanalaztuk már a kaprosordás pityókalevest, mert az tényleg egy pillanatok alatt, tehát ami alatt megfő a pityóka, egy 20 perc, az alatt kész volt az egész leves. Ki volt tálalva, Rózsika nénit lefényképeztük mellette, minden, és már kanalaztuk, mire aztán majd meglett a paszúj leves és a fánk. Tehát vannak ilyen meglepetések is.
Mikor kezd elkészülni a Jánosi Aliz szakácskönyve?
Hát ez is el kéne készüljön, most már végre valamikor. Egyelőre annyi rengeteg sok szerkeszteni való van, hogy nem tudom, hogy mikor, de szerintem az úgy fog történni, hogy elhatározom magam, előddel a kiadóval, Demeter Laci, kiadó vezetővel, Demeter Lacival egyeztetve, én azt hiszem, hogy jövő januártól úgy fogom végezni a dolgomat, hogy minden hónapban rászánok 2-3 olyan napot, amikor megfőzök egy néhány ételt. Leírom és megfőzöm, és akkor hívom elődöt, hogy jöjjön, s fotózza le azokat, és akkor így jövő év végére össze fog állni a Jánosi Aliz szakácskönyve. Előtte még van egy olyan, amit Antóniával ketten írtunk, na hát abból is valami kéne legyen, habár azt újra kell írjuk egy kicsit. Mert abban a formában nem tetszik, ahogy van.
Hogyha lehet egy ilyen kérésem, a Jánosi Aliz szakácskönyvben lesznek gyakorlati tanácsok is kezdő szakácsnőknek?
Lesznek.
Hogy nem? Lesznek?
Lesznek.
Megígéred?
Lesz. Megígérem, hogy lesznek, sőt úgy lesznek, hogy minden ételhez, úgy ahhoz az ételhez kapcsolódó trükköket leírom.
És nem utolsó sorban nagyon fantasztikus ötletnek találom az újrahasznosítást is.
Jaj, persze, hát mindenféle lesz. Minden, de hát, hogy mondjam, azt az újrahasznosításról arról rájszé újat kéne írni. Én most gondolkozok abba, hogy írok egy olyant, hogy az Aliz kedvenceit, tudod. És akkor abban legyen, mit tudom én, egy 100-200, nem tudom, akárhány recept, ami az én kedvencem, egy néhány, és akkor aztán ilyen tematikusokat, akárhányat lehet, tehát ilyen maradékhasznosítás témában, vagy mit tudom én, egyszerű ételek, vagy újszerű ételek, villantós kaják, bármi jöhet.
És plusz egy utolsó kérdés, mi a Jánosi Aliz kedvenc étele, és mi a Jánosi étele, Jánosi Aliz olyan kedvenc étele, amit a legszívesebben főz?
Ja, hát hallod, változatlanul de ez gyermekkorom óta változatlanul nagy kedvencem a pityóka leves. És annak bármilyen változata, azt hiszem, hogy ez az a leves, amit én meg tudok enni. Úgy egyébként a leveseket kedvelem leginkább, és az úgy nagyjából mindegy is, hogy miből fő. A pityóka leves az mindig is nagy kedvenc volt. Egy időben úgy is hívták a családomba, hogy Aliz leves.
Na, és amit főzölsz legszívesebben?
Mindent.
Mindent szívesen főzöl.
Igen, igen. Igen, minden. Tehát én de egyszer is, nagyon egyszerű nálam a képlet. Ha nincs kedvem főzni, hozzá se fogok. Nem főzök. Aznap nem főzök, kész. Valamit eszünk, de ez mindig is így volt. Ha viszont kedvem van, ha viszont főzök, akkor ahhoz nekem kedvem van, és úgy fogok hozzá, úgy látok hozzá, hogy az kedvel, jó kedvel, bőséggel. Tehát mindent beleteszek, ami abba belejár.
Értem. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!